Küldetésünk van. Ezzel a címmel indultunk az új útra, amire Isten indított bennünket immár 3 héttel ezelőtt. Mert hisszük, hogy gyülekezetként, Isten népeként küldetésünk van a minket körülvevő társadalomban. Felelősek vagyunk a környezetünkért, felelősek vagyunk a városunkért. A Trinity azért létezik itt Debrecenben, hogy közvetítse Isten jó hírét a körülöttünk élő társadalom felé. Hogy képviseljük az élő Istent minden debreceni felé. Hát ezen az úton megyünk tovább az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, és így olvassuk a mai reggelen az egész 3. fejezetet. A következőképpen hangzik az élő Isten szava az apostolok cselekedetei 3. fejezetének az 1. versétől kezdve. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott hozzájuk az úgynevezett Salamon csarnokba. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez. Izraelita férfiak, miért csodálkoztok ezen? Miért néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi atyáink istene megdicsőítette szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Őt Isten feltámasztotta a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg Jézus neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, testvéreim, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti előjáróitok is. De Isten így teljesítette be azt, amit minden prófétája által előre megmondott, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik, amiről Isten öröktől fogva szólt szent prófétái által. Mózes ezt mondta, prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti istenetek, olyat, mint én, ő rá hallgassatok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell írtani a népe közül. A proféták is, Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendöltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, és a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban számotokra támasztotta fel, és küldte el szolgáját, hogy megáldjon titeket, ha ti megtértek gonoszságaitokból. Idáig az ige, imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy jelen vagy, és szólni akarsz hozzánk. Kérünk add, hogy be tudjuk fogadni mindazt, amit mondani akarsz nekünk. Amen. Foglaljunk helyet. A sántán született ember meggyógyításának a története egy rendkívül elgondolkodtató, szívben markoló és egyben elszomorító mintája annak, hogy körülöttünk az emberek gyakran hogyan tekintenek ránk, mint hívőkre, hogyan néznek az egyházra, és mi a véleményük ennél fogva Istenről. Hát mit látunk ebben a történetben? Van egy férfi, egy izraeli zsidó férfi, akinek az az adottsága, hogy sántán született. És mindaz, amire képes az ő rokonság, a barátai, nem tudjuk, hogy kik ők, akik arra hozzák, annyira képesek, hogy a templom kapujában letegyék őt minden egyes nap, hogy kolduljon. Ott ül a templom kapujában, nem tud bejjebb jutni, mert fizikailag képtelen rá. Mások, akiktől várná, akik bemennek a templomba, hogy találkozzanak Istennel, kik ezek? A hívők. Nem viszik be. Nem tud találkozni Istennel az adottságainál fogva. Akiknek ez a kötelessége lenne, azok nem viszik be. És minden nap átéli ugyanazt az érzést. Nem jutok be a templomba. Azok, akiktől várnám azt, hogy eljuttassanak Isten közelébe, azok ezt nem teszik meg. Így tehát milyen lehetősége van ennek a férfinak? Milyen képe rajzolódhat ki a templomról, a hívőkről, és ennél fogva Istenről? Milyen képe lehet ennek az embernek? Hát az, hogy hiába ülök a templom ékes kapujában, ennek a kapunak nem ez volt a hivatalos neve, csak annyira gyönyörűen díszített volt arannyal és különböző építészeti megoldásokkal, hogy a köznép ezt a nevet ragasztotta rá, hogy ékes kapu. Minden nap ott ül abban a kapuban, ami a templomnak a fenségéről, méltóságáról, nagyszerűségéről beszél. De mi lehet a gondolata a templomról? Az, hogy hiába szép, hiába ígéretes mindaz, ami ott bent van, az én életemre nincsen hatással. A templom számomra semmit nem jelent. Mert nem jelenthet. Látom, szép, biztosan nagyon jó dolgok történnek ott bent, de az én életemre nincsen hatással. Milyen képe alakulhatott ki ennek az embernek az Isten népéről, a hívőkről? Hát az a képe alakulhatott ki róluk benne, hogy nem törődnek velem. Hogy hivatalosan a keresztényeknek, hát ez ekkor még zsidók, ma már keresztényekről beszélünk, amikor egyházról beszélünk, tehát a hívők nem törődnek velem. Itt élünk egymás mellett, ismerjük egymást. A hithű imádkozó férfiak mentek naponta háromszor imádkozni fel a templomba. Itt élünk egymás mellett, ismerjük egymást arcról. De nem érdekli az embereket az, hogy mi van velem. Nem törődnek velem. Itt élünk egymás mellett, de elmennek mellettem. Mit várhatok tőlük? És hogyha ez a kettő együtt áll egy ember életében, A templom szép, de az én életemre nincs hatással. A hívőkkel itt élünk egymás mellett, de nem törődnek velem. Milyen képük alakulhat ki ekkor az embereknek Istenről? Az a képük alakulhat ki, hogy Isten sem törődik velem. Hát, hogyha ilyen az a hely, ahol őt szeretik, hogy nem jutok be. Ha ilyenek azok az emberek, akik hivatalosan őt képviselik, hogy nem törődnek velem, akkor az az Isten, akiben ők hisznek, és akit ők mennek imádni, hát nyilván az sem törődik velem. És akkor az az Isten, akit ők ott bent imádnak, hát az valami nagyon más Isten lehet, mint akiről én itt kint tudok. Hallottatok már olyan megközelítést, olyan gondolatot rokonaitok, barátaitok, ismerőseitek szájából, hogy nekem megvan a magam hite, de én nem megyek el a templomba. Mit tudnak ott adni nekem? Azt szeretném, hogy a mi gyülekezetünkről soha ne forduljon meg senkinek a fejében ez a gondolat. Mert küldetésünk van. És a következőkben három olyan helyzetet és elhívást szeretnék bemutatni nektek, ami arról beszél, hogy van olyan dolog, amit csak mi tudunk adni az embereknek. Van olyan dolog, amit csak te tudsz adni. És hogyha egy gyülekezet nem megfelelő módon képviseli Istent, akkor a temploma lehet bármilyen díszes, tadá, akkor a hívők lehetnek bármennyire is kegyesek és elkötelezettek, ha nem töltik be a küldetésüket, mert nem jól ismerik Istent, akkor az emberek szemében Istenről az a kép fog kirajzolódni, hogy nem törődik velem, nem vagyok fontos a számára, és én oda nem kívánkozom, ahol ti vagytok. De ha megértjük, hogy mi az a dolog, amit csak mi tudunk adni az embereknek, és ezt hitelesen képviseljük, akkor meg fogják ismerni rajtunk keresztül Istent. Tehát ezt olvassuk, láthatjuk is majd mindjárt. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Mi tehát ez? A nyers valóság. Egy szükséghelyzet. Valaki szükségben van. És a következőkben három olyan helyzetet fogok felvázolni, amikor kiderül, hogy az emberek életében van olyan szükség, amit csak te és csak mi tudunk betölteni. Mit látunk? Ha tovább olvassuk, nézzük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Azt remélte ez az ember, hogy kap tőlük valamit. Mert megszokta, hogy egyébként vannak olyan kegyes, hívő emberek, akik azt remélik, hogy még Istennél is jó pontot jelent az, hogyha adnak egy kis pénzt. Dobnak néhány fillért a koldusnak. Erről volt tapasztalata ennek az embernek. A legtöbb, amit el tudott képzelni ez a születése óta sánta férfi a hívőkről, akik a templomba mennek, hogy hát valamilyen jó cselekedetet tesznek majd velem. A legtöbb, amit a hívőkről el tudott képzelni, az az, hogy ők is olyanok, mint a többi, majd valamit dobnak. A legtöbb, amit Istenről el tudott képzelni, az az, hogy ő ott bent van, én meg itt kint. Nézzük, hogy mit tesz Péter és János. Indítja őket illetve elsősorban Pétert, Istennek a szent lelke. Indítja őt, hogy egy olyan dolgot tegyen, ami ezt a kialakult képet radikálisan és véglegesen felülírja. Átrajzolja ennek az embernek a fejében és a szívében élő elképzelést Istenről. Azt mondja neki Péter, nézz ránk! Mire hív ezzel Péter? Kapcsolatra. Azt mondja Péter, hogy nézz ránk! Ez olyan szomorú, hogyha belegondolunk abba, hogy az ember, ez a születése óta sánta férfi, ezek szerint hogyan kéregetett, lehajtott fejjel. Nem nézett rá az emberekre. Miért nem? Azért, mert akárhányszor csak felnézett volna, azzal a reménnyel, hogy kialakul valamilyen kapcsolat, legfőjebb addig juthatott volna, hogy kezeket lát, amik oda dobnak neki valamit. És ebben egy idő után rendkívüli módon meg lehet keményedni. Ezért tehát nem néz már az emberekre, csak zörgeti a markát, vagy csak dülöngél, ismerjük ezeket a testhelyzeteket. Nem vár már mást a hívőktől, mint amihez hozzászokott. Hogy azok nem törődnek vele. És ehhez képest Péter azt mondja, hogy nézz ránk, gyere, vedd fel velünk a kapcsolatot. Legyen közöttünk kapcsolat. Ha valakinek a szemébe nézel, kapcsolatba kerülsz vele. Gyere, vegyük fel a kapcsolatot. Gyere, bennünket érdekel az, hogy mi van veled. Fontos vagy nekünk, törődünk veled. A csoda, amit Péteren és Jánoson keresztül tesz az Úr. A magatartásuk, a szavaik és a tetteik egyaránt arról beszélnek, hogy ez az Isten, akit mi most bemutatunk neked, sokkal hatalmasabb, mint ahogy te el tudod képzelni. És annak az Istennek, akit mi képviselünk, te is fontos vagy, törődik veled, szeretne kapcsolatba lépni veled, és szeretnénk neked őt úgy bemutatni, ahogyan mi ismerjük. Mert az, ahogyan mi ismerjük, sokkal magasabb és hatalmasabb, mint ahogy te ismerni véled. Kelj fel és járj! Innentől kezdve ennek az embernek szerintetek volt kérdése, hogy Isten más, mint ahogy ő elképzeli? Innentől kezdve szerintetek ennek az embernek volt vágya megismerni Péter és János Istenét? Hát hogyne? Másra sem volt innentől kezdve vágya, mint menni velük együtt a templomba, mint ott lenni, ahol ők. Nem ír róla pontosan az ige, de nem lennék meglepődve, hogyha ezt az embert ott találnánk később Jézus követői között. Teljesen természetesen. Az első dolog tehát, amit csak te tudsz adni az embereknek, az az, hogy helyreállítod az Istenről alkotott képüket. Mert a bűn sajnos véglegesen eltorzította az ember képét Istenről. Nem jó kép él az emberek fejében Istenről. Nem ismerik Jézust, mint megváltót. Az első és legfontosabb dolog, amit mi adni tudunk az embereknek, az az, hogy helyreállítjuk ezt az eltorzult képet. És bemutatjuk nekik azt az Istent, akit mi ismerünk. És az az Isten, akit mi ismerünk, ma is él, uralkodik, fontos vagy neki, hatással van az életedre, és azt akarja, hogy ismerd meg őt úgy, amilyen valójában. Amin van, azt adom neked. Milyen van Péternek? Hite, Isten ismerete, ismeri azt, aki ennek az embernek minden kérdésére választ tud adni. Aki ennek az embernek minden szükségét be tudja tölteni. Másodszorban. Péter nyitott volt arra, hogy a Szentlélek vezesse és használja őt. Felmerülhet a kérdés, hogy akkor miért nem úgy működik itt ma a mi köreinkben, hogy ide hordanak minden beteget, mi pedig felállítjuk őket és meggyógyítjuk őket a názáreti Jézus Krisztus nevében. Azért, mert a történet lényege nem ez. A történet egyik kiemelkedő jelentőségű pontja a gyógyulás. De a gyógyulás nem önmagáért történik. És nem azt látjuk később sem Isten népének az életében, hogy mindenki mindig minden betegségéből meggyógyult volna. Nem ezt látjuk. A történetnek a lényege az a nyitottság, amivel Péter a Szentlélek felé áll. Péter szívében olyan nyitottság van a Szentlélek irányában, ami képes arra, hogy adott pillanatban Péter megtegye pontosan azt, amit Isten rábíz. Ha ez éppen gyógyítás, akkor azt. Mert hogy nem azt látjuk a felolvasott igében, hogy Péter gyógyítani ment volna a templomba. Péter nem azért megy, hogy gyógyítson. Nem azért megy, mert elhatározta volna, hogy ma délután, hatodik haszakad, meg fogok gyógyítani valakit Jézus nevében. Nem. Péter megy imádkozni a templomba, keresi Istent. És emlékeztek, innen indultunk a sorozatunk első alkalmával. Az első fejezetünk az erről szólt, hogy Krisztus követői imádkoznak, hogy megértsék Isten akaratát. Olvassák a Bibliát, hogy megértsék a saját helyzetüket, amiben vannak. És amikor ilyen szívvel vagy Isten iránt, és ilyen szívvel van Isten népe Isten iránt, akkor olyan nyitottakká válnak a Szentlélek vezetésére, hogy megtesznek mindent, amit Isten meg akar tenni rajtuk keresztül. És emlékeztek, hogy a második fejezet pedig arról szólt, hogy Isten elküldi az ő lelkét, ezt a szent lelket, és hogyha nyitottak az emberek, akkor pontosan úgy, és azt teszi rajtuk keresztül Isten, amit akar. Azt láttuk az előző fejezetben, hogyha Isten úgy akar szólni rajtuk keresztül, hogy különböző nyelveken megszólalnak, hogy hirdessék Jézus evangéliumát, akkor az emberek különböző nyelven kezdenek el beszélni. Péter nem tesz más, mint folytatja ezt a történetet. Végtelenül nyitott a Szentléleknek a munkájára. Miért mondom ezt? Abcsel 3:4, nézzük itt kivetítve. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk. Képzeljük el magunk előtt ezt a helyzetet. Péter mondja ki Jézus nevében a gyógyulást az ember felett. Miért hangsúlyozza akkor ki Lukács, a szerző, hogy Jánossal együtt rátekintett? Hát szinte láthatjuk magunk előtt, ahogy Péter érzi az indítatást a Szentlélektől, hogy János, itt most nekünk feladatunk van. Itt most van egy olyan dolog, amit ennek az embernek az életében csak mi tudunk megtenni. Most nem mehetünk el mellette szótlanul. Lehet, hogy tegnap meg tegnap előtt Péter elment mellette szótlanul. Mert ez az ember minden nap ott ült. És Péter érzi az indítást, érzi, hogy a Szentlélek valamit tenni akar rajta keresztül. Ránéz a barátjára, Jánosra, és azt mondja, hogy ugye János? Érzitek ennek a finomságát, ennek a természet fölötti isteni eredetét, hogy azt mondja Péter, hogy figyelj János, most, ezt most meg kell tennünk. És szinte látom magam előtt, hogy János bólint, és azt mondja, hogy oké, Péter, én is ezt érzem. Érzem a szívemben, hogy most nekünk ezzel az emberrel feladatunk van. Nem úgy készültek, nem úgy mentek, de nyitottak voltak, és megerősítik egymást. Oké, Péter, csináld! Péter sem arról volt híres, hogy oda szólt a betegeknek, és azok meg felugrándoztak. De amikor szükség volt rá, nyitott volt a lélek szavára, és Isten úgy és akkor használta őt, amikor akarta. És ez az ember felállt és járt. A csoda soha nem önmagáért van. Bármikor is tett Isten csodát, az soha nem önmagáért volt. Nem önmagáért nyílt ketté a Vörös-tenger Izrael fiai előtt, hanem azért, hogy rámutasson arra, hogy Isten szabadító Isten. Nem önmagáért gyógyul meg ez az ember, hogy utána jobb legyen a közérzete. Hanem azért gyógyítja őt meg Isten, és azért ezt a csatornát használja éppen Isten ehhez a férfihoz, mert ezen keresztül nyílik meg ennek az embernek a füle arra, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És onnantól kezdve végighallgatja Péternek az ige hirdetését. Végighallgatja mindazt, amit az összefutott sokaságnak Péter mond. A csoda soha nem önmagáért van, hanem azért, hogy rámutasson Istenre, rámutasson a szabadításra. 23 éve vagyok cukorbeteg. Minden létező bibliai megoldást kipróbáltam már. Imádkoztak értem, megkentek olajjal. Hittel mondtam azt, hogy leteszem az inzulinomat. Aztán hittel vettem föl. Isten nem szeret engem eléggé? Vagy hogyha most úgy ülsz itt, akár kedves vendégünk, vagy akár a gyülekezetünk tagja vagy, hogy valamilyen betegséggel küzdesz, akkor téged Isten nem szeret eléggé? Szó sincs róla, hanem jobban ismer bennünket Isten annál, mint hogy uniformizálná azokat a megoldásokat, hogy felénk pontosan hogyan akar bemutatkozni. Hogy nekünk hogyan akarja bemutatni magát, és hogyan akar eljuttatni bennünket az ő még mélyebb megismerésére. De kérdezem én, hogy nem élünk át csodákat? Mi, mint Trinity gyülekezet? Nem élünk át ettől függetlenül csodákat ma a 21. században is? Hát dehogy nem! Itt ült az előbb az egyik csoda. Csak legyen szemünk felismerni a csodákat. És legyen nyitott a szívünk befogadni a csodákat akkor is, hogyha az éppen nem a mi testünkben történik. Mert ma reggel láttunk egy csodát, egy olyan gyermeket, akiért sokat imádkoztak. Egy olyan gyermeket, aki sokáig nem fogant meg. Előző héten láttunk egy gyermeket, akiről szintén az anyukájáról kimondták, hogy nem lehet gyereke. Emberileg ezt a helyzetet megoldani lehetetlen. Kettő olyan baba van itt a gyülekezetünkben most, 2019-ben, a 21. században, aki az Isten keze nyomait közöttünk. Aki egy csoda. A kérdés csak az, hogy van-e olyan nyitottság a szívünkben, hogy ez a csoda túl tudjon mutatni önmagán. Arra az Istenre, akitől a csoda származik. Kitesznek egy gyülekezetet, egy 100 fős közösséget egyik napról a másikra az utcára. Adnak nekik 4 hónapot, hogy elköltözzenek és találjanak egy helyet. Na most az, hogy egy gyülekezet 6 hónap alatt összesen nemhogy meghúzza magát valahol, hanem egy szép-szép helyről, ami azért hagy kívánni valókat maga után, mondjuk külsőleg, átköltözik egy ilyen helyre. És 3 hónap alatt épít fel egy olyan helyet, ami így néz ki, egy lepusztult hűtőházból, amiről az építőiparban dolgozók mondják azt, hogy ez egyébként körülbelül 1 év lenne, és azt mondják, hogy nyár közepén álltok neki. Na, hogyha egy ilyen megtörténik, akkor az nem csoda. De határozottan az. Csak Isten nem azt tartja szem előtt, hogy mi minél több csodát lássunk, hanem azt tartja szem előtt, hogy mindenkihez úgy érjen el, ami neki a legmegfelelőbb. Ehhez az emberhez ezek szerint úgy tudott szólni a legmegfelelőbben, hogy ez az ember befogadja Jézus örömhírét, hogy neked és érted küldte el a szolgáját, és érted támasztotta fel őt. Ehhez az emberhez ez az üzenet úgy jut el maradéktalanul, hogy a gyógyításnak a csodáját használja Isten. De Péter mit tesz? Értelmezi ezt a csodát az emberek számára. Szükséges, hogy ott legyél az emberek mellett, mert amit csak te tudsz adni másodszorban, az, hogy rámutatsz arra, hogy az életük fő problémájára a megoldás az Jézus neve és ereje. Mert ennek az embernek nem volt többé kérdéses az, hogy az Isten, akit keres, az Isten, akihez nem jut be a templomba, az Jézus Krisztus. És az sem volt kérdés neki többé, hogy ez az Isten, ez egy erős Isten. Nem kellett neki bemutatni, hogy ez az Isten mindenre képes, mert tapasztalta. Hát ezek a csodák, amiket az előbb felsoroltam. Nehogy elmenjenek a szemetek mellett, nehogy elmenjenek a szívetek mellett. Mert látunk a Bibliában olyanokat, akiknek a csodák elmennek a szívük mellett. Velük történik. Jézus meggyógyít 10 leprást, gyógyíthatatlan, halálos betegség. Meggyógyítja őket, és egy jön vissza hálát adni neki. Egy az, aki azt mondja, hogy te vagy az Isten. Úgyhogy legyen erre nyitott a szívünk, mert csak mi tudunk rámutatni az emberek számára, hogy az életük fő problémájára Jézus a megoldás. Mert hogy azzal, hogy Péter Jézusra mutat, azzal azt is mondja egyúttal, hogy lehet, hogy úgy tűnt, hogy a te életedben a legfontosabb kérdés az az, hogy nem tudsz járni. De van egy ennél sokkal fontosabb kérdés is, amire talán nem is gondoltál. Hogy nem tudod, hogy Jézus a megváltó. És ha nem tudod, hogy Jézus a megváltó, és nem fogadod el őt, hogy ő a megváltó, és nem mondod neki azt, hogy Uram, vedd el tőlem a bűneimet, akkor nem mész be a mennyországba. És ez ma pontosan ugyanúgy igaz, mint 2000 évvel ezelőtt. Kedves vendégeink, bárhonnan is érkeztetek, a mi legfontosabb küldetésünk az az, hogy erre rámutassunk. Hogy képviseljük előttetek, és bemutassuk nektek, hogy bármit gondoltok is az életetek fő nehézségének. És biztos, hogy nagyon nehéz, mert mindenkinek megvan a maga nehézsége. De van egy ennél sokkal fontosabb dolog, amivel számot kell vetned. az pedig az, hogy Krisztus követője vagy-e. Hogy felismerted-e, hogy Jézus nélkül nem működik és nem működhet az életed. Nem jó gyógyíthatatlan betegségben szenvedni. Pecsétet teszek nektek erre az állításra. Ha valaki egyszer megkérdezi majd tőlem egy kérdőívben, hogy szeret-e ön gyógyíthatatlan betegségben szenvedni, határozottan behúzom a nemet. Nagyon határozottan. De ha alatta ott lenne, hogy és az ön élete fő problémájára megtalálta-e már a megoldást, ugyanilyen határozottsággal x-elném be, hogy igen, igen, és gondolj most bármilyen nehézségre, amivel küzdesz az életedben, arra is meg tudja adni Isten a megoldást. De rá akar világítani arra, hogy elsősorban nem ez a fő problémád. És végül, harmadszor, mi az, amit csak te tudsz adni az embereknek? Amit csak te tudsz adni az embereknek, az az, hogy odaállsz melléjük, hogy megtegyék az első lépésüket a hitben. Odaállsz melléjük, hogy megtegyék az első lépésüket a hitben. Mit látunk? Nézzük. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Ez az ember szükséget szenved. Péter és János érzik, hogy a Szentlélek indítja őket. Itt most gyógyulás fog történni. Miért nem azt mondja Péter így, ilyen nagyon teátrálisan, hogy kelj fel és járj. Nem ezt látjuk. Miért nem ezt mondja? Azért, mert nem csak, hogy felveszi vele a kapcsolatot, néz ránk, hanem ott akar lenni mellette, amikor az első lépését megteszi a hitben. Mert mindannyian tudjuk azt, hogy milyen nehéz az első lépéseket megtenni a hitben. Érzem, hogy valami vonza a szívemet, mindannyian voltunk így. Egy ige hirdetés, egy baráti beszélgetés, egy nehéz helyzetben elmondott imádság. Mindannyian tudjuk, milyen az, hogy igaz az, amiről ez az ember beszél. Lehet, hogy a hívők azok mégsem mennek el mellettem. Lehet, hogy tényleg valami olyat tudnak, amit érdemes megfontolnom. És amikor ez így elkezdi ütni a szívedet, hogy ezzel most foglalkoznom kell, akkor ott kell állnod mellette, és lenyúlni hozzá, és azt mondani, hogy gyere barátom, tudom, hogy nem egyszerű a hitetlenségből és a közömbösségből kiemelkedni, és elkezdeni hitben járni, de én is voltam ott. És most fel akarlak emelni téged. Gyere! Nem ő gyógyítja meg, de ott van annál az első kulcsfontosságú momentumnál, amikor ez az ember talpra áll, és érezheti, hogy az Isten emberei törődnek vele, hogy az Isten emberei ott vannak, és segítő jobbot nyújtanak. Amit csak te, Krisztus követője, amit csak mi, Isten gyülekezetet tudunk adni az embereknek, és senki más. Három dolog. Egyedül csak te tudod helyreállítani az Istenről alkotott képet, hogy helyesen lássák őt. Egyedül csak te tudsz Krisztus követőjeként rámutatni arra, hogy az életed fő problémájára Jézus a megoldás, és ő erős Isten. És egyedül csak te tudod megadni nekik azt, hogy odaállsz melléjük, és segítesz megtenni számukra az első lépéseket a hitben. Küldetésünk van. Felelősek vagyunk a környezetünkért. Küldetésünk van az emberek felé. és a Trinity be is fogja tölteni ezt a küldetést. Már most is, de ennél még nagyobb léptékekben. Hogyha, és ezzel szeretném befejezni, hogyha az a nyitottság él bennünk, mint ami Péter szívében élt. Hogyha úgy ismered Istent, hogy be tudod mutatni őt az embereknek. Hogyha tapasztalatod van arról, hogy Isten erős Isten. Ha tudod azt, hogy Jézus mindenre képes. És hogyha olyan nyitott vagy, mint ahogy Péter, hogy elindultál valamerre, és amikor a Szentlélek indít, akkor megteszed azt, amit mond. És hogyha a Szentlélek indítja a mi gyülekezetünket, akkor megtesszük azt, amit mond. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni. Örökkévaló és szerető mennyei atyánk, köszönjük neked a te üzenetedet. Köszönjük a mi elődeink és testvéreink példáját, hogy nyitottak voltak a te vezetésedre, és hagyták, hogy megtedd rajtuk keresztül mindazt, amit tenni akarsz. Urunk, ezért a nyitottságért imádkozunk, azért a szívért, ami maradéktalanul a tied. És így könyörgöm önmagunkért, minden egyes emberért, aki ennek a gyülekezetnek a tagja. Könyörgöm, Uram, ezt a nyitottságot add meg mindannyiunk szívébe. És így könyörgöm az egész gyülekezetünkért, hadd tudjunk olyan közösség lenni, ahol a te tanúid vannak, akik képviselnek téged, és betöltik a küldetésüket. Urunk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy amit csak mi tudunk adni az embereknek, azt át is adjuk nekik. Hadd tudjuk helyreállítani a te képedet az ő szívükben. Hadd tudjunk, atyánk, hűen tanúskodni arról, hogy te vagy az Isten, és te erős Isten vagy. És hadd tudjunk ott lenni mindenki mellett, akinek szüksége van rá, hogy megtegye az első lépéseket a hitben. Kérünk, Urunk. És könyörgünk, Urunk, hogy aki ma ebben a teremben még nem a tied, kérlek, dolgozz az ő szívében. Mutatkozz be neki, hogy te ma is élsz, uralkodsz, és te vagy a megváltó Isten. Köszönjük, hogy meghallgatsz Jézus nevében. Amen. Maradjunk állva, és a záró énekünket fogjuk énekelni, amely alatt az adakozásunkat is megtartjuk, ami senki számára nem.